Elhangzott Ludwig van Beethoven Cavatina az Opus 130-as B-dur vonós négyesből, a vonós zenekari változatot hallották. A Concerto Budapest Keller András vezényletével befejezésül Franz Schubert 8. befejezetlen szimfóniáját játssza.
Thank you.
Franz Schubert 8. befejezetlen szimfóniáját hallották. Kedves hallgatóink, a Koncertó Budapest hangversenyét közvetítettük, vezényelt Keller András, hegedűn közreműködött Gidon Krémer. A felvétel a Zeneakadémia nagytermében 2025. május 9-én készült. A zenei rendező Bárány Gusztáv, a hangmérnök Melha Kálmán és Mátyos Otto, és a szerkesztő Seidl Dénes nevében is megköszönöm figyelmüket, további jó rádiózást kíván Madarás Zsolt, viszont hallásra!
Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. A világjáró művészeink adásában először Vámosi Nagy Zsuzsa fuvolázik és Balogh Zsolt zongorázik, francia kötődésű művészek darabjait játszva. A kamarazenélést ezután Környei Zsófia, hegedű és Gődény Márta zongora művész hangversenye kerekíti ki. Áprilisi koncertek a Dohnányi Ernő Zenei Központból, ma 17 órakor a Bartók Rádióban.
Átszellemült művészek, a harmóniák mesterei. A dallamokon át most megmutatják, hogy mire képes a zene. A Magyar Televízió első nemzetközi karmesterversenye, díjkiosztó gálaest. Medvecki Ádámot köszöntjük. Július 15-én 21 óra 35 perckor az M5 műsorán.
Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 15 óra. Híreink következnek.
Köszöntöm hallgatóinkat. A hírszerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Szlotta Judit. Sulyog Tamás államfő külföldi útjait bírálta Magyar Péter. A kormányfő arra hívta fel a figyelmet, hogy a köztársasági elnök februári 12 napos amerikai útján a honvédségi repülőgépen utazott fia Sulyog Márton is, miközben hivatalosan nem volt tagja a delegációnak. Magyar Péter hozzátette, az elnöki program mindössze néhány találkozót tartalmazott helyi magyar közösségekkel. Ezek egy részén a fia is jelen volt. Az út legnagyobb része azonban városnézéssel és múzeumlátogatással telt. Magyar Péter beszámolt arról is, hogy az államfő januárban Egyesült Királyságbeli útján mindkét nap abban a kisvárosban szállt meg közpénzen, ahol a lánya él. A miniszterelnök előzőleg arról írt közösségi oldalán, hogy az országgyűlés hétfőn elfogadja az alaptörvény 17. módosítását, és Sulyog Tamásnak 5 napja lesz arra, hogy aláírja azt. Ha nem teszi meg, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárás. Az altisztek jelentik a Magyar Honvédség gerincét, jelentette ki a honvédelmi miniszter Budapesten, a Hősök terén, ahol a Magyar Honvédség altiszti akadémiáján végzett, csak nem 500 katona tett esküt. Ruszin Szendi Romulus úgy fogalmazott, az altiszti az egyik, ha nem a legfontosabb beosztás a honvédségben. Sándor Zsolt vezérezredes, a honvéd vezérkar főnöke arról beszélt, hogy szaktudásukkal, tetrekészségükkel és vezetői példájukkal az altisztek nap mint nap stabil alapot biztosítanak a katonai szervezetnek. Drónokkal és rakétákkal támadta Oroszország hajnalban Kijevet, a légicsapásokban 11-en sebesültek meg, közölte Volodymyr Zelenszky elnök. Az ukrán fővárosban megrongálódott egy üresen álló lakóépület, egy irodaházban pedig tűz keletkezett. Orosz támadásról számoltak be Szumi városából is. A helyi hatóságok szerint 6-an sebesültek meg. Véget ért a Tusz dráma Berlinben. Kiszabadították azt a nőt, akit este egy szupermarketben ejtett foglyul egy férfi. Záráskor egy késsel támadt rá a 22 éves alkalmazottra. A többi dolgozónak sikerült kimenekülnie az épületből. A rendőrség közölte, hogy a tettest elfogták, de még nem tudni, mi volt az indítéka. A Tusz tárgyalás alatt több olyan nehezen értelmezhető követeléssel állt elő, amelyek arra utalnak, hogy nem tervezte meg előre a támadást. A közelgő francia nemzeti ünnep alkalmából utcabált rendez ma a francia intézet. A látogatók különböző fajátékokat próbálhatnak ki, valamint megismerhetik a frankofon Afrika ütő hangszereit, ritmusait, táncait. Az esti koncerteken több stílust ötvöző zenekaruk lépnek fel, a zenei programok mellett gasztronómiai élmény is várja az érdeklődőket, akik a többi között olvadt sajtos szendvicseket, különleges pizzákat, valamint italokat, fagylaltot kóstolhatnak. Napos, gomoly felhős az idő, de a zivatarok veszélye miatt riasztást adtak ki Ózd, Szerencs, Sárospatak környékén és az ország déli, délkeleti részén. Holnap is hasonló időre számíthatunk, helyenként erős széllel. Éjszaka 12-18, napközben általában 26-31 fok várható. A Balaton 23, a Velencei tó 24, a Tisza tó 25 fokos.
Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Új fejezet a spórolásban. Megérkeztek a Lidl fontok. Szkenneld be Lidl pluszkártyát és gyűjt a fontokat vásárlásaiddal, majd váltsd be őket ajándéktermékekre vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl plusz alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
Világsztárok és fiatal tehetségek 40 ország 200 szólistája. Merülj el a zenében július 1-e és 13-a között a Fesztivál Akadémia Budapest 11. Summer Festjén Budapest ikonikus helyszínein, a Zeneakadémián, a BMC-ben és a Széchenyi fürdőben. Művészeti vezetők Kelemen Barnabás és Kokas Katalin. Fesztiválakadémia.hu.
Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar vöröshagyma kilója csak 149 forint, a hazai sárga barack kilója pedig csak 849 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
Reklámot hallottak. Egy zenemű, több előadás. A házigazda Katona Márta.
Köszöntöm hallgatóinkat, Katona Márta vagyok. A kvartett mai témája Bach 5. brandenburgi versenye, ennek a műnek a különböző felvételeit fogjuk összehasonlítani. A beszélgető társaim itt a stúdióban Kovács Sándor zenetörténész, Csalog Benedek fuvola művész és Máté Balázs Gordonka művész, akik a korhű zene specialistái. Köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást.
Mi is köszönjük, hogy itt lehetünk ma.
Én is köszönöm, és üdvözlöm a hallgatókat.
Én is üdvözlöm a hallgatókat. Hát azt hiszem, hogy páran megismerik a rekettes hangomat a rádióból.
Bach 5. brandenburgi versenyével foglalkozunk tehát, amiben három szólista szerepel, egy billentyűs, egy fúvós és egy vonós. Vendégeim ezeknek a hangszereknek a specialistái, hiszen Kovács Sándor annak idején zongoristaként kezdte pályafutását. Nem volt könnyű dolgunk, mert több mint 50 felvétel áll rendelkezésre, csak itt a rádió archívumában ebből a műből, ebből válogattam ki 9-et. A legrégebbi, az első teljes felvétel ennek a műnek 1932-ben készült, Alfred Cortot nevéhez kötődik. 50-ben rögzítette Wilhelm Furtwängler ezt a művet, itt zongorát fogunk hallani. 10 évvel később, 1960-ban Leopold Stokowski és a Philadelphia zenekar felvételét hoztam el. Érdekesség, hogy ezen csemballó szerepel, de nem olyan csemballó, mint amit aztán később szoktunk használni. A Concentus Musicus Wien és Nikolaus Harnoncourt felvétele 1980-as évek elején készült. Ő több felvételt is készített ebből a műből, mi most Máté Balázs javaslatára ezt választottuk. Christopher Hagwood felvétele a 80-as évek közepén, 1985-ben készült, és 1997-es az olasz régi zene fenegyerekeinek felvétele, Giovanni Antonini és az Il Giardino Armonico lemeze. 2003-ból egy olyan felvételt választottam, amelyen megint zongorát hallhatunk. Ezen Murray Perája játszik, és a St. Martin in the Fields kamarazenekar. És végül 2009-es John Eliot Gardiner és az angol barokk szólisták lemeze, ami egy úgynevezett kórhű hangszeres előadás. Szóval ezekből fogunk részletet hallani, és műsorunk végén, ahogy azt már megszokhatták, elhangzik a teljes mű egy olyan felvételben, amelyet vendégeim fognak kiválasztani. Mielőtt beszélnénk egy kicsit magáról a brandenburgi versenyekről, hallgassunk egy rövid részletet a legrégebbi és a legújabb felvételünkről. Először John Eliot Gardiner vezényletével halljuk a mű elejét. Ez a lemez 2009-ben készült. Ez volt tehát Johann Sebastian Bach 5. brandenburgi versenyének eleje John Eliot Gardiner vezényletével. 2009-es ez a felvétel, és most hallgassuk meg ugyanezt a szakaszt a legrégebbi lemezünkről. Ez 1932-ben készült. Ez volt tehát Alfred Cortot felvételének részlet 1932-ből. Mit szóltok ez a két különböző világhoz? Ugye a hangszerek is mások voltak, Cortoik természetesen zongorát használtak, meg modern fuvolát, modern hegedűt, Gardinerék meg kórhű hangszereket. Sándor?
Hát engem az lepett meg, hogy nem annyira külön világ, mint gondoltam. Amikor én megkaptam ezt a listát, akkor írtam magamnak előre, hogy hát melyik fog a legjobban tetszeni, és melyik a legkevésbé. A legjobban az, hogy nagyjából bevált, de aztán a lista többi része nem nagyon, és a Cortot felvételt, a 32-es, az úgy gondoltam, hogy valahol majd nagyon hátul lesz, mert nyilván borzasztó lomha lesz, meg a hangszerek is mások. Egyáltalán nem. Nagyon meglepett, és az egyik legszebb felvételnek tartom ezt a kortófélét. Főleg azért, mert nagyon jó a sebessége. Szóval valahogy azt a lomhaságot, azt nagyon nehezen tudom elviselni, mint szegény Furtwängler, pedig én Furtwängleret imádom, mint Wagner karmestert, hogy az abszolút kedvencem. De hát az valami rettenet, az a 10 perccel hosszabb az egész, mint a kortóféle. És nagyon nehezen elviselhető ma. Úgy gondolom. A Kortos azt én nagyon frissnek tartottam, és nagyon érdekesnek. Úgyhogy ez nekem az igazán nagy meglepetés.
Balázs?
Egyetértek ezzel a minősítéssel. Igen, egyébként a Kortó felvételt én javasoltam, mert ismertem, és pontosan amikor megismertem, én is ezt gondoltam, hogy milyen meglepő. És valószínűleg a maga korában, a 30-as években egy nagyon egyedülálló, egyedi felfogást képviselhetett. Különösen annak tudattam, hogy például Furtwängler 40-es, én azt is meghallgattam, és az itt majd felbukkanó 50-es felvétele milyen. Tehát ez képest egy óriási kontraszt, ez a Kortó felvétel, de szerintem a franciásság jön át ezen a felvételen. A franciás elegancia. Ugye ez, amit ők játszanak, ez egy barokk darab. Ugyanakkor hát hallatszik rajta, hogy nem mélyedtek ők el a barokk zene előadás módjában, ami ugye folyik most már 1945-től, és mi ebben, Benedek is, meg én is igyekszünk elmélyedni. Ők nem az előadói praxis, autentikussága, hitelessége irányából érkeznek, viszont ez a franciás elegancia, ez átjön rajta, és ez nagyon jól áll ennek a darabnak, én úgy érzem.
És pillanatom még hatszolja közben, valamiért itt a muzsikára délutánban került elő a perckeringő, a Chopin perckeringő, és a Weisz Gábor kereste, hogy melyik a legrövidebb, és messze a legrövidebb a Kortó volt, érdekes módon.
Lehetséges, hogy Kortónak ez a késő romantikus, súlyos stílus megfeküdte már a gyomrát, és hát lege volt ebből, és az inkább a darabból indult ki, mint egy rossz tradícióból.
Benedek.
Ha már eddig főleg a Kortóról volt szó, akkor azért én is azzal kezdeném, mert a 8 felvétel meghallgatásakor egyértelműen az egyik legjobbnak. Én is Kortó felvételét tartottam. Én ismerem Kortónak a kamarazen felvételeit. Ő egy kamarazenész volt elsősorban, sok szóló felvételt is csinált. Egy rendkívül érzékeny, finom, intelligens zenész volt, Ravel, Debussy felvételei csodálatosak, híres volt a melléütéseitől még felvételen, és akivel szemben, ugye Gartner arról híres, hogy minden nagyon-nagyon pontos és hibátlan, és mindjárt róla is ejtsünk azért szót. Kortó tényleg csodálatos, itt egyszerűen ez az üdítő szertelenség közben azért mégiscsak a zene megértésének az igyekezete, játékosság, spontaneitás, egyfajta ilyen rálátás a dolgokra. Látszik, hogy ők szerették ezt a zenét. Semmiféle ilyen rossz értelmemet, romantikus súlyosság, nehézkesség, lomhaság, semmi ilyesmit nem hallok. Amit ma másképp csinálnak, nem csinálnánk ilyen rettenetes sallentandókat, ez úgy tűnik nagyjából akkoriban, tehát mondjuk 30 és 65 között mindenki csinálta.
Tehát, hogy a forma részek előtt lelassító,
igen, és igen, igen, pontosan, rájú. igen, erről beszélek, de ez sem érvényes mindenki, mert például Kazalsz, aki sajnálatos módon ma ki fog maradni a Serkinnel készült felvételében, ezt nem csinálja meg, tehát ez nem volt kötelező azért akkoriban, ez egy rossz manér volt.
Én azért nagyon sok felvételt végighallgattam, bocsánat, hogy a szabadba vágok, de az a tanulsága, hogy tulajdonképpen soha nem lehet azt mondani, hogy a korban így játszották, mert a nagy egyéniségek teljesen mindegy, hogy mikor éltek, lehet, hogy máshogy játszották. Sztokovszki lassít, ezek szerint Kazalsz nem lassít, pedig nagyjából ugyanabban az évben vagy évtizedben vették.
Pontosan. Nekem Gartner a másik véglet sajnos, tehát egyszerűen én ebben semmi élvezeteset nem találok. Egyszerűen nem értem, hogy miről van szó, és mit akar. Sokaknak ez jónak számít, mert ilyen biztonságot ad. Nem csúszik félre, minden hang ott van, ami a kottában.
Egy dolgot nagyon aláhúzok, ez tetszett, amit mondtál, hogy hát ugye nagyon tökéletes tulajdonképpen, de minek? Ez valóban a legjobb jellemzése a Gardiner-féle felfogásnak.
Én most vitatkoznék, nem megyek a részletekbe, de azért választottam ki Gardinert is, mert szerintem ebben is van egyfajta lüktetés. Szóval, hogy nekem ez egy pozitív példa. Én próbáltam olyanokat választani, olyan felvételeket, hogy mindegyikben legyen valami, ami megkülönbözteti a többitől. Hát érdekes, örülök, hogy nem értünk egyet.
A Gardiner felvételen a második tét. Tehát érzem még viszonylag természetesebbnek. De elég jól összefogják, úgy tűnik nekem.
Mielőtt tovább mennénk, azt szeretném kérni Kovács Sándortól, hogy mondjon néhány szót arról, hogy mikor készültek ezek a darabok, és miért brandenburgi versenyek.
1720-as években készültek, ugye akkor volt Kötemben Johann Sebastian Bach. Ez azért érdekes, mert Weimarban és Lipcsében luteránus környezetben volt. Kötemben református környezetben volt, aminek az a következménye, hogy nem kellett kantátákat írnia. Van kivétel egyébként, de most abban nem akarok belemenni, hogy miért, de az a fajta feladat, ami mondjuk Lipcsében egy ilyen napi feladat volt neki, hogy állandóan a luteránus egyháznak az igényei szerint komponálni, nem volt. Ezzel szemben hangszeres zenéket írt, meglehetősen sokat. Ugye itt kezdődik például a Das Wohltemperierte Klavier első kötete, az is itt készült ebben az időben, és egy csomó minden, a hegedű szóló szonáták, partiták, a cselló szóló darabok is, amikről most egy őrült asztrál kiderítette, legalábbis ő azt hiszi, hogy Bach felesége írta. Nagyon szórakoztató ez persze hülyeség, de hát van ilyen, mert a modern zenetudomány az mindig kitalál valami jó dolgot. Na, és akkor itt keletkeztek ezek a brandenburgi versenyek. Tulajdonképpen nem sokat tudunk. Van egy cirkalmas ajánlás, és Christian brandenburgi őrgrófnak készültek ezek. De ez a Christian nyilván meglátogatta Kötent, és nyilván volt egy személyes kontaktus, és Bach elküldte Christiannak, aki valószínűleg soha el nem játszotta ezeket így együtt. Úgyhogy erről nagyon sokat tovább nem tudunk. Az az érdekes, hogy mindegyik darab teljesen más hangszer összeállítás, nagyon változatos, ugye, és hát általában három tételesek, de az itt is van kivétel, mert az első az több, a harmadik pedig, hát elvileg három tételes, de a középső tétel az két hang, ki kell tölteni valamilyen módon. Az ötödik az, hát így talán egy ilyen, hogy mondjam, közbelső megoldás, mert rendes három tétel. Ennek viszont az az érdekessége, hogy fokozott szerepe van a csembalónak, és szokták azt mondani, hogy az első igazi csembaló verseny, az első tétele van az a nagyon hosszú kadencia. Ez persze túlzás, meg butaság, de tényleg az a nagyon hosszú kadencia, az feltűnő, és nagyon nagy szerepe van a csembalónak. Ennyit tudunk nagyjából ezekről a brandenburgi versenyekről, tehát konkrétan most a ötödikről.
Azt még említsük meg, hogy az ötödik brandenburgi versenynek két verziója maradt fönn. Ugye van egy ős változat, és hogyha sor kerül rá, és meghallgatjuk Hogwood fölvételét, ott ez hangzik el, és ebből a szempontból nagyon érdekes, eltekintve az előadás egyéb sajátságaitól, de az, hogy ez a verzió megszól, ez nagyon ritka, és nekem nagyon...
És hát az ős változat sokkal rövidebb, mint a...
Igen, de és nem csak a rövidségben van eltérés, hanem egyéb eltérések is vannak, és nagyon izgalmasak azok.
Akkor hallgassuk is meg Christopher Hogwood felvételének részletét. Ez a lemez 1985-ben készült. Thank you. Miben más ez az ős változat? Mert ez a felvétel nekem úgy tűnt, mintha inkább négynegyedben lenne, és nem kétkettedben. Tehát annyira más volt a hullámzása, meg a lüktetése Hangfut előadásában a brandenburgi versenynek. Balázs?
Hát ennek nem néztem még utána, de most azonnal megteszem, hogy valóban esetleg négynegyedben van-e írva ez a tétel.
De nem úgy hangzott?
Valóban négynegyedben van, jó.
Itt nem. Én nem láttam az ős változatot, csak csodálkoztam, hogy Hangfut hogy lehet, valóban, hogy két-kettet helyett hát négynegyedben játszik.
Ebből a szempontból akkor ez az előadás elég jó, mert ezt megmutatja, legalábbis neked megmutatta, hogy ez nem két-kettetben van, mint ahogyan a későbbi változat, hanem négynegyedben. A különbség, hogy egyrészt az, hogy a úgynevezett kadencia, ami nem is biztos, hogy kadencia, ott az első téttel vége fele, az a hatalmas nagy csembaló szóló, az ebben a változatban egy negyedére zsugorodik, vagy annyival, egy harmadával rövidebb, mondjuk így, ezért ez egy ős változat, hogy leszik a későbbi, az a gazdagabb, azt kidolgozta jobban a szerző, valami oknál fogva, én olyat is olvastam, hogy esetleg azért, mert időközben oda Kötenbe, ahol a mű egyébként született, hogy hallottuk, érkezett egy nagyobb hangterjedelmű, több manuálos, több regiszter megszólaltatására alkalmas hangszer, talán ez inspirálta Bachot ennek a nagyobb szabású, úgymond kadenciának a megírására. És hát egyéb apróságok is vannak, ami úgy tűnik, hogy hát nem tudom pont, nem mondanám azt, hogy javítások. Például a lassú tételbeli apró ritmikai különbségek, meg apró hangok, amik hozzákerülnek a második tételben a darabhoz, azok szerintem nem javítások, hanem egy változó. Én úgy érzem Bachnál, azt kell mondjam, hogy egy művét különböző verziókban meghallgatom. Például vannak kantáták, amik két-három verzióban fönnmaradtak. A későbbi az nem javítás, hanem egész egyszerűen átallotta ugyanazt kétszer ugyanúgy leírni. Tehát ha átdolgozta mondjuk a hangszerelést vagy egyebet, akkor nem csak a hangszerelést dolgozta át, hanem hozzáadott még egy pár hangot. Tehát ez nem jelenti azt, hogy a korábbi verzió ne volna teljes értékű. Csak egyszerűen az ő belső késztetése az, hogy nem fogom kétszer ugyanazt leírni.
Hát van egy nagyon jó példa erre, az E-dur hegedű vacitának az első tétele, amit átdolgozott két kantáta verzióban is, és az egyik zenekarra tervezett, orgona versenyként, és a másikban még trombiták is vannak. Úgyhogy egy szóló hegedű műből egy ilyen trombitával kiekészített kantáta nyitótétel azért az elég nagy változás.
Igen, de ez nem kérdőjelezi meg az ős verziónak a maximális, tökéletes, hogy mondjam, befejezettségét és teljességét.
Igen, csak annyi az a legutóbb felmerült témához, mert annyira szorosan nem tartozik, de azért a közelmúlt zenetudományos hozzáállásában volt egy nagyon alapvető probléma a barokk művekkel kapcsolatban, és ez pontosan ez, hogy a későbbi változatot mindig tökéletesebbnek tartották, minél későbbi, annál inkább
kiszólt.
Igen.
És ez egyáltalán nem így van, mert dolog, ugye igen. Az utolsó verzió az a szentség, ez általános szabálya a zenetudomány, nem csak barokk,
és ez bármi. Nagyon nagy probléma, mert ez Bachnak különösen nem feltétlenül érvényes, adott esetben lehetséges, de ez nem lehet egy ilyen dogma. Visszatérve még egy megjegyzés erejéig a köteni helyzetre, amiről azt meg kell jegyezni, hogy úgy tudjuk, hogy viszonylag kevés profi zenész állt Bach rendelkezésre Kötönben, 11 néhány. És ez vicces módon pontosan kiadja a Brandenburgi versenyek mind a hatnak az előadóinak a számát, és ez azt jelenti, hogy semmelyik szolmot nem lehetett megkettőzni. És ez borzasztó érdekes. A dolog egyébként nagyon sok más jel is mutat arra, hogy nem kettőzték meg a szólamokat az ötödikben semmiképpen sem, de a többiben sem. Hát ugye a harmadikban meg a hatodikban az teljes képtelenség lenne, de a többiben is, és minden sokkal jobban működik. Na most ugye azért a modern hangszerek használatakor a szimpla felállás, az egyszeres bezetszung az nagyon problémás, egyébként a többszörös is. Tehát ez egy hosszú téma, menjünk bele, de minden esetre ennyit valószínűsíthetünk a köteni előadásokkal kapcsolatban.
Olyan felvételt is fogok mutatni, ahol nem csak, hogy többen játszanak egy szólamot, hanem még a basszust is megduplázzák az ongorán, ugye oktávba játsszák, hogy erősebb legyen. Viszont, ha már itt a változatoknál tartunk, akkor felvetődik bennem az a kérdés, hogy a felvétel, hogyha ez egy műalkotásnak tekintjük, érvényes-e az az elv, amit itt az előbb beszéltünk, hogy a különböző verziók tulajdonképpen javításai egymásnak, vagy a különböző helyzetekhez való alkalmazkodás nem is jobb, nem is rosszabb. Most ezt azért kérdezem, mert vannak olyan előadók, akik többször rögzítenek egy művet. Például Nikolaus Arnonkur, aki néhány évtizedenként fölvette az ötödik Brandenburgit. Mi most a 80-as évek elején készült felvételét hoztuk el. Szóval mi késztet egy előadót arra, hogy újra vegyen egy művet? Az, hogy más, már mást gondol róla, vagy egyszerűen ez egy gazdasági döntés?
Én Arnonkurnak egyszer egy nyilatkozatát olvastam más kontextusban, azt mondom, a János Passió második felvétel, amikor megjelent, amikor a 80-as években, 90-es években készült el, az első pedig a 60-as években, és megkérdezte őt egy riporter, hogy ez miért követte el. És azt mondja abban a riportban, hogy a 60-as években ők még nagyon az elején tartottak ennek a bizonyos régi zenének az a maga adekvát módon való előadásának és gyakorlatának, és úgy érzi, hogy 3 évtized elteltével már sokkal gördülékenyebben, természetesebben beszélik ők, a zenekar, meg ő, meg a kórus, meg a szólisták ezt a zenei nyelvet, és ezért gondolta, érezte úgy, hogy elérkezett az idő, hogy újra fölvegye. És valóban óriási különbség van a két felvétel között. Én megmondom magam részéről, nem tartom egyértelműen jobbnak az újabbat, de az tény és való, hogy nagyon más. Ő maga úgy értékelte, hogy ő is, meg a zenekara is fejlődtek időközben. Már jobb, inkább anyanyelvi szinten beszélik a barokk zene nyelvét, mint a 60-as években, és ezért érezte szükségét az új felvételnek.
Akkor következzen egy részlet Arnonkur felvételéből. Ez volt tehát a Concentus Musicus Wien és Nikolaus Arnonkur felvétele 1981-ből. A kvartett mai műsorában Johann Sebastian Bach 5. brandenburgi versenyének különböző felvételeit hasonlítjuk össze Kovács Sándor zenetörténésszel, Csalog Benedek fuvola művésszel és Máté Balázs Gordonka művésszel. Emlékszel-e, Sándor, arra, hogy milyen volt, amikor megjelentek az első régi zenés felvételek fiatal korodban?
Hát Nikolaus Arnonkur volt az első, akit én hallottam. Sonfai tanár úr hozta be órákra, és teljesen meg voltunk döbbenve. Nagyon tetszett, azt kell mondanom. Az egyik első élményem az a Máté Passió volt Nikolaus Arnonkurral, és az a dolog, hogy ott a Paul Eastwood nevű alténekes énekel egy csodálatos, egyenes hangon, hát az reveláció volt. Amikor elkezdtem tanítani, aztán később Pécset tanítottam először, és levittem ezt a felvételt, és persze megcsináltam azt a viccet, hogy megmutattam ezt az áriát, és nem mondtam meg, hogy ez egy férfi alt, hanem hát ez egy alt, és csak a végén mondtam, fölírtam a nevét az illetőnek a táblára, és egy darabig néztek a diákok, hogy mi meghűlt a tanár, és akkor mondtam, hogy bizony erről van szó, hogy csodálatos volt, és egyáltalán az a fajta gondolkodás, amit a Nikolaus Arnonkur bevezetett, az nagyon imponáló volt számunkra, és persze erre látett a Sonfai tanár úr, mert az abszolút kedvence volt, és tulajdonképpen aztán maradt is a Nikolaus Arnonkur. Én később aztán nem tartottam annyira minden Arnonk úr felvételt, mint a szerűnek, és voltak, amik, hát ugye a Giardino az egyik, amit én sok szempontból érdekesebbnek tartottam, de voltak mások is, tehát például emlékszem, hogy itt volt az előbb hallottuk a Hogwood felvételt, amitől én nem voltam nagyon oda, mert érdekes, egy másik verziót vesz elő, ebben a szempontból nagyon izgalmas, de amúgy egy kicsit ilyen közepesnek tartottam, viszont a nagy élményem volt a Messiás, a Handel Messiás, azzal az egészen tiszta, csodálatos fiúkarral. Azt senkitől nem hallottam, csak tőle így például. Tehát mindenkinek megvan a maga erénye, az az érzésem, illetve hát van, akinek nincs annyira meg, ma beszéltünk, mert nem akarom ismételni magamat. De az Andika Szánunk úr volt az első nagy meglepetés.
És ez a felvétel hogy tetszett, Benedek?
Itt azért el kell talán mesélnünk Balázssal, hogy mi konziban ugye osztálytársak voltunk, sőt pattársak, és első konziban kezdtük el, vagy kezdődött el ez az érdeklődésünk a historikus előadási gyakorlat iránt, és akkor ismertük meg Arnonk úr első felvételeit is, azt hiszem a négy évszak volt a legeslegelső, amit így egymás között cserélgettünk, és néhány évvel később jelent meg, vagy vált hozzáférhető számunkra ez az új felvétel a brandenburgi versenyeknek, sőt, talán már koma főiskolások voltunk, igen. Igen. Emlékszem, hogy tényleg milyen döbbenetes volt. Tényleg újszerű volt, gazdag volt, átgondolt volt, egyszerre spontán és egyszerre nagyon jól kitalált volt az előadás, amiben akkoriban, abban a korszakában Arnonk úr tényleg jó volt. Előtte másmilyen volt, utána megint másmilyen lett, de az egy nagyon jó időszaka volt. Tehát a 80-as, 90-es években nagyon jó előadásai voltak, és nagyon jó felvételei.
Én ezt mondjuk egy kicsit lassúnak tartom.
Igen, na, de éppen erre gondoltam, és így Balázs felé néztem, amikor itt hallgattuk a felvételt, hogy most már egy kicsit olyan porosnak tűnik ez az előadás, de én emlékszem tényleg az akkori döbbenetre, és arra, hogy ez tényleg más, de nem csak szimplán más, hanem tényleg jobb, mint sok más akkoriban ismert előadás.
Akkor most hallgassunk meg egy még régebbi felvételt, 1960-ban készült, aminek érdekesség, hogy ennek ellenére csemballó szerepel benne. Milyen csemballók lehettek a 60-as években? Nyilván nem azok a korhű csemballók, amelyeket ma használnak.
Hát ez a Vanda Landoszka féle csemboló volt, divat. A Vanda Landoszka hozta divatba a csembolót, ha jól tudom, újra, mert ugye ez teljesen eltűnt a csemboló a gyakorlatból, és aztán egyszer csak felfedezték, ez a 20. századnak viszonylag az elején történt, és akkor csinálták ezeket a csembolókat, amiket aztán mi nagyon okos historikus hívők, ilyen varrógépnek neveztünk később, ugye. Most így visszahallgatva nem tűnik annyira borzasztónak. Egy más dolog azért érdekes, ha már a Stokowski felvételre kerül sor mindjárt, amikor én mondtam, hogy csináltam egy listát, hogy mikor megnéztem, hogy kiket fogunk meghallgatni, és először felírtam magam, hogy melyik fog legjobban tetszeni, és melyik legkevésbé, és a legkevésbére a Stokowskit írtam. Tudod, volt néhány elborzasztó felvétel, emlékem, Handel, de Bach is, Bach zenekari szvitek, ami úgy hangzott, mint hogyha elefántok táncolnánk. Na most bocsánat, nekem a kedvenc állatom az elefánt, de hogy ezt a fajta vaskosságot, azt nagyon nehéz kibi. Az, hogy kontrafagotra hangszerel Bachnál, meg Handelnél, meg ilyen basszus, nem tudom, hogy hányszor. Borzasztó, meg ezek a lassítások. Hát itt is rögtön az elején van ez a tipikus lassítás. Érdekes, hogy ugye most arról beszéltünk már, hogy nem mindenki teszi meg ezt ugyanabban a korban, ezt a rettentően lassítást, de azért azt el lehet mondani, hogy van egy kor, amire jellemzőbb ez a lassítás.
De Stokowskira meg még azon belül is még inkább jellemző.
Elviselhetetlen. Most ez a felvétel viszont nem volt annyira elviselhetetlen, úgyhogy felül kell bírálni magamat, nem ez a legrosszabb az én véleményem szerint, sőt, ez tulajdonképpen egészen elviselhető egy-két ilyen szörnyű lassítástól eltekintve.
Ezért én is egyetértek, valóban nekem sem tetszenek ezek a gigantikus lassítások, viszont a téma elejének a megformálása az meglepően gördülékeny, például a Furtwängler-re, meg esetleg historikusokkal is összehasonlítom, sokkal jobban összefogott, nem esik szét nyolcadokra, a basszus nyolcadai nem olyan egyformák, mint hogy én nagyon sokszor úgy érzem, mint hogyha egy nyolcadban játszanák a tételt, miközben, mint az előbb kiderült, két kettetben van, ez is változott négy negyedben, szóval semmiképp sem egy nyolcadban, vagy nyolc nyolcadban, vagy minek nevezzem, szóval, és hát ez nagyon gyakori probléma, és Stokowskinál, az úgy kell mondani, nincs ez a probléma a témával, van egyéb, amit már elhangzott, de én is meglepődtem ezen. Most visszatérve erre a csembaló dologra, hát ugye ezek a 20. század elejé, csembalók, ezek ilyen összvér megoldások voltak. A zongora szerkezetbe beletettek egy teljesen modernizált, műanyagokkal teli pengető szerkezetet, ami a pengetés tekintetében hasonlított ugyan a csembalóhoz, de semmi másban nem. Hangerejében töredékét produkálta, ezért mit csináltak? Több húrsorral látták el, pedál rendszerrel, amivel kapcsolgathatók ezek a húrok, és hát hogyha több, nagyobb hangerőt akar valaki, akkor bizonyos pedálokat benyomva már 3-4 húron szól ugyanaz a hang, vagy esetleg több oktávban is, például a 16 lábas is van ezen. A 16 lábas azt jelenti, hogy a basszus szólam egy oktával lejjebb szólal meg. Tehát ilyen is van rajta. Ettől nagyobb lesz ugyan a hangerő, de a hangminőség az meg sem közelíti, és az én számomra egy rendes, normális eredeti, vagy pedig kópia csembalónak a hangját. Vagy hát nem, egész egyszerűen egy másik hang, ami egyébként számomra meglepően jól tükrözi a 30-as, 40-es évek zenéjét. Tehát például egy akkoriban keletkezett csembaló verseny, mint például ki is volt ez a német zeneszerző, Hugo Distler, ő írt két csembaló versenyt a 40-es, 30-as években. Azok elképzelhetetlenek historikus csembalon, mert azok annyira megszépítik a hangzást, és ott szükség van erre a bizonyos 40-es évekbeli ilyen elidegenítő jellegű csembaló hangra. Na most itt is ezt halljuk, hát itt viszont az elidegenítés nem válik előnyére a darabnak, és nekem az sem nagyon tetszik, hogy ez az előadó Valenti úr rendszeresen frázis közben kapcsolgatja a regisztereket, és ilyen crescendókat, diminandókat állít elő, nem nagyon használ a tételnek.
Hallgassuk meg akkor Stokowski felvételét. Stokowski felvételét hallgattuk, és Benedeket látom, hogy mondani valója van.
Igen, először csak egészen röviden még ez a csembaló dologhoz, mert jó lenne tudni, hogy pontosan milyen modellen játszott. Ugye a Landowska már egészen a 20. század legelején már kísérletezett csembalózással, Tolsztojjal barátkozott, és tudjuk, hogy vitte a havas tundrákon szánon a csembalóját Oroszországban, hogy bemutassa az akkori arisztokráciának. És ő azt hiszem, hogy Pleyel hangszeren játszott, akik ugye a Pleyeli kísérleteztek többek között ilyen csembaló újjá álmodással. Ez a hangszer, ami itt ezen a felvétel megszól, szerintem ez nem ilyen típusú hangszer, ez valószínűleg inkább egy ilyen Sperrhack, vagy hasonló modell, vagy Ammer, egy ilyen 8 pedálos, olyan hangszer, ami nagyon sokáig még a Zeneakadémián is volt, sőt, szerintem a mai napig megvan. De ezt jó lenne tudni, én a hangzás alapján inkább úgy gondolom, hogy ez az volt. Az előadásról meg annyit, hogy nekem talán ez tetszett a legjobban. Most ez nem derül ki annyira a bevezető ritornálból, de később ilyen egészen ilyen kamarazene jellegűvé válik az előadás, oldott lesz, értelmes frázisok, igazi jó spontán szenglésnek tűnik, elképzelhetetlen, hogy ott áll a Stokowski, és vezényli ezt a darabot, akiről ugye az a legenda, meg lehet, hogy ez csak ilyen rossz hírkeltés, hogy ő ilyen nagyon ilyen hollywoodi, ízléstelen, kicses karmester volt rossz ízléssel, de hát azért talán nem feltétlenül, és nem mindig, vagy nem minden korszakában. Itt én semmit nem hallok ebből. Hát ez az egy lassítás, ezről ugye beszéltünk. Nem mechanikus az előadás, mint sok más úgynevezett historikus felvétel, akár még Hogwood és egy icipicit, meg Gardineri mindenképpen. Nem túl nagy a zenekar, tényleg is nem azért tetszik, mert csembalóval van a felvétel, mert lehetne felülem zongorával is, lásd Kortó felvételét. Ez egy nagyon jól élvezhető, és még a második tétel is, ami mondjuk nagyon lassú az ízlésemnek, de ott is azt hallani, hogy egyszerűen érzekli őt, amit csinál, és ez nem minden felvételről és karmesterről mondható el.
Hadd mondjam még el, hogyha figyelmesen hallgatja valaki a felvételt, azt hallja, hogy a mű első akkordját bejátsza a csembalista, majd abba hagyja a muzsikálást, miközben Bach kéziratában ott szerepel a számozott basszus. Hát azt bizony nem játsza. Majd az első szólószakasznál lép be a csembalista, eljátsza az első szólószakaszt, és udvariasan abba hagyja a következő tutti szakasznál. Tehát az összes tuttiból hiányzik a kontinu az első tételben. Azért ez nagyon meglepő megoldás. Lehetséges, hogy Stokowski zavarta ennek a csembalónak a hangja, és ezért írtotta ki. Vagy pedig ez egy olyan attitűd, amit ugye ma is láttunk, hogy például a Mozart zongora versenyek esetében a legritkább az, hogy a zongorista eljátsza a kontinu a zenekari szakaszokban, már pedig Mozart biztosan ezt tette, így vezényelt tulajdonképpen kontinuó játékosként vezette a zenekari szakaszokat, és hát valószínűleg Bach is ezt tette, csak nem a csembalónál, hanem a fortepianónál. Na most hát itt ez egy elég súlyos beavatkozás azért Stokowski részéről, de mondjuk a csembaló hang ismeretében megbocsátható.
Szerintem inkább arról van szó, hogy Stokowski úgy gondolta, hogy ez tényleg egy csembaló verseny, és a szólista az ne pazarolja az energiáját arra, hogy ott kísérget.
Hát igen, de ha Bach nem ezt gondolta, akkor most ezt miért kell fölülbírálni, de hát bírálja felül.
Itt az egy két dolog is van, az egyik, hogy nem biztos, valószínűleg ezzel nem foglalkozott túlságosan sokat sem a csembalista, sem Stokowski, hogy akkor most itt mi legyen. A másik, hogy azért tudjuk azt, hogy a legeslegújabb historikus trendek, szerintem ezek ugye három évente változnak, és általában szöges ellentétben állnak az előző három évvel az előtti trendekkel. Tehát azok a számok, azok nem feltétlenül azt jelentik, hogy kell játszani csembalón, hanem azok csak úgy ott vannak tájékoztató jelleggel. Komolyan mondom, tehát a legértesültebb csembalisták terjesztik ezeket a nézeteket manapság. Nem tudom, ebben nem akarok most belemenni, csak erről is lehetne fél órát beszélni körülbelül.
Bach 5. brandenburgi versenyének első tétele egy D-dur tétel, de van egy moll középrésze, és aztán jön az a híres kadencia, egy improvizációszerű csembaló szóló. Hallgassuk most Gardiner felvételéről ezt a bizonyos fiszmoll középrészt és a visszatérés elejét. John Eliot Gardiner és az angol barokk szólisták 2009-es lemezéről hallottuk a 5. brandenburgi verseny első tételének egy szakaszát, a visszatérés előtt a csembaló szólót, és aztán, ahogy visszatért a főrész, nagyon különös trilla, vibrátó, mi volt ez? Mi van a kottában? Mit kell játszani a fuvolistának és a hegedűsnek? Mert ugye a csembalista nem nagyon tud itt variálni.
Ezek kromatikusan fölfele mozgó szólamok, a hegedű is, meg a fuvola szólam is, és hullám, egy hosszú, több soron keresztül tartó hullámvonal van írva mind a két szólam fölé. Ezt egyesek trillaként fogják föl, mások ilyen negyed hang trilla szerűséget, vagy ilyen vibrátó szerűséget csinálják, ezt nem tudjuk pontosan, azt hiszem, sosem fogjuk megtudni, de az tény, hogy ez a jel ilyen kromatikus felfele mozgásnál többször is előfordul Bachnál, tehát bizonyosan nem egy szabványos trillát akar, vagy trilla sort
nagyon
akar
hálás ilyen. Vagyok Bachnak, mert a zenetudósokra gondolt, hogy legyen feladatuk a 20. században, 21. században, hogy ezeket kiderítsék, és aztán vitatkozzanak egymással.
Igen, a fuvolásoknak ez nem volt feladat, mert szerintem elég egyértelmű a helyzet. Ilyen hullámvonalat, csembalvonal például soha nem találunk Bachnál, de dallamhangszereknél igen. A vibrátó az új mozgással képzett, tehát nem a légzőizmokkal képzelt, vagy GG-vel képzett vibrátó, pedig egy korabeli elterjedt gyakorlat volt. Francia fuvolások kezdték el csinálni, ez le van írva, ez a technika, tudjuk, hogy alkalmazták, tudjuk, hogy milyen helyzetekben alkalmazták, sokszor hullámvonallal, lásd Pierre Tanikin Philidor fuvolaszvitjét, most csak egy példa, pár éve a Brandenburgi versenyek előtt jelent meg, és azért azt is kell tudnunk, hogy Bach először francia fuvolásokkal állt kapcsolatban, mert az első fuvolások Németföldön franciák voltak, és hozták a nyelvüket, a technikájukat, úgy értem a zenei nyelvüket, a kompozíciójukat, tehát itt szerintem ezen nem kell túl sokat gondolkodni, az a hullámvonal, az a milyen vibrátószerűség, hogy pontosan milyen és milyen mértékű ízlés dolga, de hát ezt a korabeli iskolák is azt írta, elmagyaráznak valamilyen technikát, és utána azzal fejezik be a magyarázatot, hogy végsősorban az ízlés dolga úgysem lehet ezt szóban vagy írásban átadni. És hát a hegedűnek szerintem ugyanaz a helyzet.
Ha már itt a kottánál tartunk, ugye említettétek, hogy be van írva ez a különös hullámvonal, és én úgy tudom, hogy Bach azért elég ritkán ír dinamikai jeleket, de itt be van írva pianissimo és forte. Crescendóról ugyan nincs szó, Gardiner mégis úgy játsza, mint ez egy crescendó lenne, nem mindenki. Következő felvételen a Giardinoék nem crescendót játszanak, hanem pianissimót, és aztán egyszer csak fortét. Lehet, hogy ez a hullámvonal valamiféle crescendót is jelöl?
Nem hiszem.
A crescendo kifejezést nem használták ebben a korszakban. Egy picivel később Kvancnál jelenik meg egy ilyen hárombetűs rövidítés. Azt hiszem, hogy ZST, azt jelenti, hogy mit zunehmender Stärke Ton ez, azaz a hang növekvő erejével, és mit abnehmender Stärke Ton ez, az pedig a diminuendo elfogyó erővel játszandó. Tehát a németek valamivel később ilyen módon próbálták ezt jelenni, de a legtöbb kottában egyébként eleve dinamika nem nagyon van, crescendo, diminuendo végképp nem szerepel, szerintem Haydn előtt nem nagyon látom. Philippe Manuel Bachnál talán már előfordul egy döntés.
Tehát akkor ez
crescendo, Mannheimjegnél persze.
Tehát akkor ez fontos, hogy ide Bach beírta, mert te is mondtad, hogy nem nagyon írtak be dinamikát egyáltalán, hogy pianissimo és forte.
A brandenburgi versenyek ebből a szempontból egy nagyon részletes kottaképet mutatnak, tehát összehasonlítva Bach saját műveivel is sokkal több dinamikát ír be, de hát nyilván nem annyit, amit valójában alkalmaztak.
Igen, azért tegyük hozzá, hogy a crescendo, mint zenei terminus nem volt használatos, vagy legalábbis nem tudunk róla, vagy én nem tudok róla, és kottában sem látunk ilyet kiírva, meg a jelölés értelemszerűen nem létezett, de attól még azt ők gondolhatták, meg kívánhatták, hogy bizonyos szakaszon crescendo legyen, tehát ez nem egy ördögtől való dolog, és akkor sem volt az. Most én látok például, nagyjából ennek a generációnak volt egy francia szerzője, Leclerc, akkor ott látok egy olyan szekvenciát, egy mit tudom én, hatütemes szakasz, hogy pianissimo, piano, poco, forte, forte. De most hát ez mit jelent, ha nem crescendót jelent? Éppen csak nem ismerték meg, nem találtak még ki ezt a kisebb-nagyobb jelet ehhez, vagy a crescendo fogalmát. Tehát ez egy létező dolog volt, de és viszont azt hiszem, hogy a Giardino megoldása is adott esetben jól indokolható, meg egy folyamatos crescendo is jól indokolható egy ilyen szekvenciánál. Ezt nem tudom eldönteni.
Ezért most ott tartunk a notáció kérdésénél. Azért az fontos tudni, hogy a nagy különbség a romantikus zene és a mondjuk a klasszicizmus zenére is érvényes, ez a kottaképe, eredeti kottaképek között az, hogy a romantikus zene az tel is tele van zsúfolva előadói utasításokkal. Tehát nagyon gyakran igen pontos metronom számok vannak például, tehát akkor lehet tudni, milyen tempóban kell muzsikálni. Rengeteg egyéb előadói jel van, ami a dinamikára, az artikulációra, tehát az egyes hang meg a hangcsoportok megformálására vonatkoznak, és itt tovább, és itt tovább. Most a barokk kottakép az teljesen más, abból mindez hiányzik. Például a tempójelzések nagyon gyakran egyáltalán nincsenek. Például az első tételnél nincs oda, vagy Allegro. Nyilván Bach épeszű muzsikusok számára írt ezt a zenét, és ezek az épeszű muzsikusok tudták, hogy egy koncerto első tétele Allegro, fölösleges pintát pazarolni rá, de nincs odaírva, és még kevésbé van odaírva egy bizonyos metronóm szám. Na most hát ennek köszönhető az, hogy például igen nagy a szórás a felvételek tempói között. Tehát én készítettem magam egy kis mini statisztikát. Az első tétel tempói a leglassabb és a leggyorsabb között 50%-kal különböznek egymást. Tehát a leggyorsabb az, ha jól látom, 9 perc 11 másodperces, ez Gardiner felvétele, lásd csodát. A leglassabbik pedig Furtwängleré, ami 14 perc 15 másodperces, ez 5 perc és 4 másodperc differencia, ez gyakorlatilag 50%. Most a lassú tételnél ez még sokkal nagyobb, ez a differencia tempók között, ott gyakorlatilag 100%, mert a leggyorsabbik felvétel, érdekes módon Alfred Cortot-éké, az 4 perc 36, és a leglassabb, az pedig megint csak Furtwängleré, ami 4 perc 13 másodperccel lassabb, tehát gyakorlatilag a duplája. Ez nagyon érdekes. Na most hát miről van itt szó? Hát a barokk kottakép mindezt nélkülözi, gyakorlatilag a kifejezésre vonatkozó instrukciókat nélkülözi, a romantikus kottakép meg tele van ezekkel. Most jön egy muzsikus, aki az utóbbihoz van szokva, és puff, belekerül ebbe a légüres térbe, egy ilyen pucér, úgymond halott kottaképet lát maga előtt, mit évő legyen. Hát van, aki fogja magát, és mintha Wagnert muzsikálna kreatív módon, tele írja a dinamikákkal, artikulációkkal, tempókkal, tempomódosításokkal. Az mindenkori zenei kifejezés általa felfogott, hogy ő felfogja, hogy ez például egy varázslatos szakasz, ez a fiszmol szakasz, akkor ezt lelassítom. Az egy harcias szakasz, egy nyitó szakasz, akkor az gyorsabb és harciasabb. És így tovább, ennek megfelelően dinamikai jelekkel, artikulációs jelekkel és egyebekkel és tempó módosításokkal zsúfolja tele a kottát a muzsikusai számára, mint karmester, és akkor azt így játsszák. Hát ezt hallani azért például Furtwänglernél, meg Stokowskinál is, az az érzésem, ami nem feltétlenül rossz. Viszont a barokk muzsikus pedig az utóbbi években, évtizedekben már rendelkezésünkre áll, és egyre nagyobb elfogadottságot nyerő régi források alapján a pucérkottaképet is bizonyos szabályok alapján olvasta. Tehát például a lépőhangokat éneklőbbre játszotta, a nagyobb hangközöket rövidebbre játszott, ez a cantabile, suonabile artikuláció. Ezt nem kellett beírni a szerzőnek, ezt automatikusan így játszották. A kisebb hangcsoportoknak az artikulációja is szabályoknak volt alávetve. És így tovább. Maga az ütemmutató például a tempót nagymértékben befolyásolja. Például nagyon érdekes, hogy a harmadik tétel, nem 6/8-ban van leírva, már pedig egy jig jellegű tétel, hanem 2/4-ben triolákkal és pontos ritmusokkal, ami nagyon különös kottakép, szokatlan kottakép, és itt ugye felismerül az a ritmikai, ritmizálási probléma, hogy most egyeztessük-e a 16-adokat a triolákkal, nem akarok ebben nagyon belemenni, de nekem meggyőződésem, hogy a 2/4-et azért használja, mert ha 6/8-ot látna a muzsikus, akkor túl gyorsan játszaná, és nem férnének bele a Csembalónak a 16-odai ebbe a tételbe. Tehát egy 6/8-os zsigben igen ritkán vannak 16-odok, és az alapjában véve lassabb. Ez pedig egy kétnegyedes, amibe bele kell, hogy férjenek a 16-ok.
Két dolgot szeretnék ezt hozzátenni, hogy borzasztóan érdekes, mondjuk Bach feldolgozás, vagy hogy is nevezem, a Bartók féle Wolterper írt ezt. Ugye beleírja az összes dinamikai jelzés, crescendókat, stb. És hát Bartók csak egy a sok közül, aki ilyesmit tett. Csak nekünk érdekes, hogy egy ilyen nagyszerű zenész, mint Bartók, tulajdonképpen mit csinált ezekkel a Bach darabokkal. Ha én azt nagyon komolyan úgy játszanám el, nem biztos, hogy ez ma például a Benedeknek tetszene. Ugye, ez az egyik dolog, amit meg akartam jegyezni, másik pedig hát a francia nyitány. Ugye, egy híres eset, hogy a francia nyitány hogy kottázták le, és hogy kell játszani. Na most ez az, amit a korabeli zenész tudott, mert hagyományok voltak. Itt csak az a probléma, hogy persze nemzetek vagy földrajzi egységek közt különbségek voltak, és ezt is kéne tudni. Tehát nem kellett nekik mindent leírni, mert ott volt a hagyomány. Jött a francia forradalom előkészítő eszmék például, és az utána következő eszmék, és ez a fajta gondolat, hogy a zene legyen demokratikus, a kotta is legyen demokratikus. Tehát mindent írjunk le pontosan, azt kell csinálni, mert a kottában van. Na most ebből az igazi katyvasz az, hogy egy ilyen kottaképet kérünk számon a barokkon, és ha nem kapjuk meg, akkor hát csinálunk, amit csinálunk. Szóval
mindjárt rátérünk a második és a harmadik tételre, de előtte Kovács Sándor kedvéért hallgassuk meg az Il Giardino Armonico felvételéről még az első tétel végét, az, hogy ők hogy játsszák ezt a pianissimótól fortéig vezető szakaszt.
Thank you.
Kovács Sándorhoz fordulok, hogy tetszett az Il Giardino felvétele most itt együtt hallgatva?
Ugyanúgy tetszett, ahogy először, mikor hallgattam. Én nagyon izgalmasnak találom. Pont azt nem mutattuk persze be, hogy az első tétel kezdődik. Nagyon szépen frazeálnak. Az első témában van mindenféle hullámzás a Giardino felvételnél, és sok érdekes ötletük van. És ugye nekem van egy mániám, bocsánat, hogy ezt mondom, hogy van ez egy ilyen új kifejezés, hogy alázatosan kell a mesterművekhez közeledni. Ezt kikérem magamnak. Nem alázatos, nem érdekel, hogy alázatos valaki. Legyen számomra érdekes, mondjon valamit nekem, hogy miért játssza el ezt a darabot. És győzzön meg. Ahhoz nem kell alázat. Van egy ilyen közkeletű tévedés, hogy a tartalom és forma az úgy néz ki, hogy a tartalom az a mű, és az előadó az adja a formáját a műnek. Ez nem biztos, hogy így van. Mert a tartalom lehetek én is, mint előadó, és az én tartalmamat belevetítem a műbe, mint formába. Tehát ez egy kölcsönös dolog. És ezt kéne megérteni általában az előadó művészetben, hogy ez nem egy egyirányú folyamat. Nem az, hogy térdre hullok alázattal, és megpróbálom a művet valamilyen ilyen rettenetes alázattal eljátszani. Nem. Ez egy kölcsönös dolog, és érdekessé, aktuálissá kell tenni a közönségre. Be kell bizonyítani, miért játszom el. Csak azért, hogy most megint megszóljon, nincs értelme.
Ugye a zene egy nyelv, azért azt ne felejtsük el. Tehát ebben a korszakban különösen hangsúlyozták ezt a legkompetensebb valakik. Például Johann Mattheson, Bachnak barátja is volt, és abszolút kortársa. És ő például azt mondja, hogy a zene az Rede in Tönen, egy beszéd hangok által. Na most egy beszédhöz kell egy beszélő, aki előadja. Tehát ilyen módon, ez tulajdonképpen rokkon a költészettel, vagy a színjátszással, egyik sincs meg előadó nélkül. Na most egy Shakespeare darabot, ha valaki megpróbál objektívan, mint a mesterséges intelligencia felolvasni, ugye hát ilyet lehet hallani az éterből, hát az elviselhetetlen. Tehát nyilván a zene sem így játszandó, hogy a pucérkottaképet realizáljuk, és tessék, egye meg a kedves hallgató így, ahogy van, hanem nyilvánvalóan szükség van mindarra, amit az előadó hoz magával. Ez egyrészt tudás, másrészt egy személyiség. És mindez a művet kell, hogy szolgálja valamilyen módon. Ezt nevezhetjük adott esetben alázatnak is, mert nem arról szól, hogy akármilyen darab van, majd én megmutatom a magam.
Ez a dolog másik oldala, amikor én vagyok a fontos az előadó, és ráte. Igen, a kettő.
És ilyen a színházban is nagyon gyakran előfordul, legyünk őszinték. Tehát hány olyan színi előadást látunk, ahol a darab csak alibi, ahhoz, hogy a rendező adott esetben félig meddig pervers fantáziáját kiélje a szemünk láttára, és erre nem biztos, hogy szükségünk van. Erre a zenében sincs szükségünk, de valóban az előadó, az értő és érző, és magával ragad előadó az nélkülözhetetlen.
Hát amit most mondasz, hogy a rendezések, vagy a bayreuthi rendezések, hát egy hány inger, amit időnként csinálnak Wagnerből, mert ez pont a fordítotja ennek a bizonyos alázatos viselkedésnek.
Én csak nagyon-nagyon röviden szólnék hozzá, visszatérve itt az előadáshoz, és nem akarom elvenni Sándor örömét itt az előadás hallgatása közben. Nekem nem tetszik, és nem tartom ezt egy jó és fontos előadásnak. Alázat valóban nincsen túlságosan jelen, de arra kérdése sincs meg a válasz, hogy ezt most miért csinálják, és miért adják elő. Én semmiféle különösebb indítatást, gondolatot, örömöt itt nem hallok. Azt hallom, hogy vannak ilyen ötletek, amiket úgy bedobnak, hogy szórakoztassák magukat meg a közönséget. Ez nekem nem kell.
Ami engem zavar ebben az előadásban, azok minduttalan előjövő kis trillácskák. Közs a lassú tételben. Állandóan, de a gyors tételekben is rendszeresen számomra teljesen indokolatlan hozzáadott trillácskák vannak, ami nekem egy kicsit azt az érzést kelti, hogy kicsit unják, már túl játszották. Ami még kicsit zavaró, az, hogy a csembalista rendszeresen azt csinálja, hogy egy frázis végén a normális alsó manuálról, ahol ugye be van kapcsolva két vagy három húrsor, fölmegy a fölsőre, hogy a frázis végét lekerekítse, lehalkítsa, vagy a következőt jó hangosan bírja indítani. Ez is egy nagyon-nagyon furcsa modorosság.
Ez egy romantikus manér.
Ez egy eléggé romantikus manér, ami hogy mondjam, hát szóval nem nagyon passzol ebbe, de hát nem tudom.
Majd elgondolkodom otthon, még egyszer meghallgatom.
De unalmasnak nem találtam egy percig. Egyébként ebben a felvételben is a másik tétel tetszett nekem viszonylag. Tehát ott is zavartak ezek a minduntan előjövő trillácskák. És a harmadik pedig nagyon jó, kellemesen hegykén indul, az tetszett nekem. És ugyanakkor elég jó legátók is előfordulnak. Tehát a harmadik az viszonylag színesre sikerült ebben a Giardino féle előadásban.
Akkor térjünk rá a második tételre, szó volt már erről a bizonyos affettuózó feliratról, és a pontozott ritmusokról, amiket itt hallhatunk, és ha már a beszédszerű zenéről volt szó, vagy a zene és a beszédesség kapcsolatáról, akkor térjünk vissza Harnoncourt úr felvételéhez, ami 1981-ben készült. Utána pedig rögtön hallgassuk meg az Il Giardinoval a tétel elejét.
Thank you.
Az Il Giardino Armonico, előtte pedig Nikolaus Harnoncourt felvételét hallottuk, az ötödik brandenburgi verseny második tételének elejét. Beszéltünk ezekről a pontozott ritmusokról, de arról nem beszéltünk, hogy mennyire van beleszólása mondjuk egy karmesternek abba, hogy hogy veszik fel. Mert például itt a Giardino felvételén egészen más, hogy voltak, más távolságból hallhattuk a hegedűt, fuvolát, mint mondjuk a Harnoncourt felvételen. Szóval, hogy a hangtechnika az mennyire döntő, vagy az igazából elhanyagolható?
Nem hiszem, hogy elhanyagolható. Glenn Gould jut eszembe, aki életének nagy részében nagyon erősen foglalkozott azzal, hogy hogy veszik őt föl. És megcsinálta azt, hogy ő borzasztó egyenletesen, már egyenletes dinamikával eljátszott akár Bachot, és utána az egyik szalagról, most lehet, hogy nem jól mondom a technikai részleteket, de mondjuk az egyik szalagról átjátszották a másikra, és vezényelt a technikusnak, hogy hova tegyen crescendót meg. Tehát igenis lehet ezzel élni, ezzel a hangtechnikával. Amúgy egy átlag zenész szerintem nem él ezzel, és az egy külön művészet, hogy vesznek föl dolgokat.
Nekem egyébként nagyon tetszett a Giardinóból ez a részlet, tehát nekem tetszett a fuvola hangja, bár kicsit éles volt, de tetszett a hegedű hangja is, tetszett a tempó, tetszett az, hogy kicsit pontozott ritmusokat játszanak. Benedek.
Igen, ez egész kellemes volt. Én tehát nagyon nem kedvelem ezt az együttest, meg az első tétel, nagyon nem értettem egyet, de ez tulajdonképpen egész élvezhető volt egy-két részettől eltekintve.
Akkor most egy nagy kontraszt következik. Nagy kontraszt következik, mégpedig Furtwängler felvétele 1950-ből. Itt zongorával játsszák a csembaló szólamot. Furtwängler 1950-es felvételét hallottuk, és itt volt nevetés, meg összekacsintás, meg szörnyűködés, szóval mi a véleményetek erről a felvételről? Bach 5. brandenburgi versenyének második tételét hallottuk, ami csak a három szóló hangszert használja, ellentétben az első kvázi koncertó szerű tétellel.
Hát elviselhetetlenül lassú a mi számunkra szerintem. Próbálok belehelyezkedni abba, hogy mondjuk 1951-ben, mikor ez a felvétel még új volt, akkor hogy hathatott?
Hát gondolom a mű is új volt a hallgatóknak.
És nyilván volt egyfajta ilyen elképzelés, hogy Bach ilyen hihetetlenül monumentális, egy óriás, akihez ilyen áhítattal közelítek, és csendben vagyok, és figyelem ezt a kibontakozó zenét. És ebbe a felvételbe, az első tételbe is vannak tulajdonképpen csodálatos dolgok, amikor Furtwängler elkezdi ezt a kadenca részt, vagy hogy nevezzük, tehát amikor az a nagy zongora szóló kezdő. Nagyon szép dolgokat csinál, csak hát aztán ugye a lassúság az szörnyű lesz végül is.
Igen, tehát az előadás tényleg extrém és lassú, és pont ugyanerre gondoltam, mint Sándor, hogy azért 1950-ben vagy 51-ben, aki ezt a felvételt hallotta, annak jó esélye, ez volt az első találkozás a darab. és hát mi már nem tudjuk valószínűleg előhívni azt az élményt, amikor ezt először hallottuk, de úgy el tudjuk képzelni, hogy az akkor több idő volt, akkor több időre volt szükség, tehát arra, hogy úgy felfogjuk, hogy mi történik, pláne, hogy egyáltalán ez a repertoár sem volt annyira ismerős, nem csak a konkrét darab, ez nem volt annyira benne a zenei vérkeringésben, úgyhogy ez megbocsátható tulajdonképpen. Mi nekünk ezt nehéz végighallgatni, de valószínűleg akkor ez másképp hatott. A másik, hogy hát ez viszont nagyon érdekes, hogy egy szempontból ez nagyon romantikus, és közben merész is ez az előadás. Most nem jutottunk el addig a részig, ahol elkezd Furfengler, mert hogy ő zongorázik. Itt ezt ne felejtsük el. Ilyen buzon is harmonizálásokat alkalmazni a kontinó kidolgozásba. Igazából nagyon érdekes. Tehát neki ott még kellett valami, vagy nem tudom, vagy ezt érezte jónak, de
legalább valami ez csinál. Jó hasonlat, igen.
Nagyon hasonlít a Buzoninek a harmonizálásához, amit csinál.
Nagyon dús harmóniákat.
Egyébként a Buzon egy nagyon jó zenész volt, szóval ez egyáltalán nem...
És közben eszembe jutott egy másik példa, ugye a Hámul mise. A Klemperer féle hámulmise, amik hát egészen más, mint a mai felvételek, de például ott az Et Incarnatus résznél az valami hihetetlen, hogy a Klemperer mit csinál, és ezek a dolgok teljes mértékben, a krucifixusra gondolok főleg talán.
Tehát ez etalon volt nekünk gyerekkorunkban, a Klemperer Máté Pasiat, az volt.
A krucifixusnak a vége az olyan, hogy most is rosszul vagyok a gyönyörűségtől, mikor ott van az a moduláció, hirtelen gédul, és utána az Et Resurrexit, az tényleg olyan, hogy feltámadás. És ha fölteszek egy historikus felvételt, akkor ahogy, hogy feltámadás, azt érzem, hogy az illető felkelt, fogad most, milyen vidám, kezdődik a hétköznap. Szóval van azért ezekben a régiekben néha valami csodálatos, ami elmúlt.
Azért azt ne felejtsük el, hogy Cortónak a 18 évvel korábbi felvétele, hát azért ők is egy romantikus tradícióból jönnek, bizony fele ennyire lassú. Ugyanakkor szerintem ez egy picit a másik véglet, az egy kicsit hűvös talán. Abból kicsit hiányzik az affettóz, az affektáltság, az érzelemgazdagság, ami itt egy kicsit talán túlteng, de szerintem itt arról van szó, hogy hát Furtwängler azért valójában egy Wagner karmester, nem? És egy végtelen dallam igézetében él, és játssza ezt a tételt is, és az azért megszületik. Tehát a maga módján, a maga esztétikai rendszerében ez egy teljesen kiváló előadás. Hát mi már Bachot más hogyan szemléljük, és Bachnak valószínűleg nem ez volt az esztétikája, ami Furtwänglernek és Wagnernek, de hát Isten bocsássa meg.
Ha már Cortót említed, azt az előadást lehet, hogy érdekesen egy picit behallgatni abban a második tételben, mert teljesen egyetértek Balázssal, ott tényleg egy kicsit ilyen túl kiegyenlített, polírozott, kevésbé beszédes előadás, és szerintem ott talált haza Cortó, igazából ott jobban érezte magát, mert ő tényleg, tehát Ravel, Debussyt és Chopint játszott igazából a legjobban. Tehát ez a lassú tétel neki valószínűleg kevésbé volt idegen, és ezért is más, és talán távol a beső a mi mai elképzelésünkhöz, miközben az első tételét mennyire élveztük mindannyian.
Alfred Cortó 1932-es felvételének részletét hallottuk. Hát Cortó igazi kamarazenész meg szólista, valószínűleg azért állt neki jobban ez a tétel. A kvartett mai műsorában Bach 5. brandenburgi versenyének különböző felvételeit hasonlítjuk össze. Kovács Sándor zenetörténész, Csalog Benedek fuvola művész és Máté Balázs kordonka művész ül itt velem a stúdióban. És akkor térjünk rá a már sokat emlegetett harmadik tételre. Ez egy D-dur tétel, a tempója kérdés, ugye két negyed. Beszéltünk arról, hogy itt a nyolcadok, a negyedek, vagy mi az alaplüktetés tulajdonképpen. Hallgassuk, hogy Christopher Hogwood hogy játsz ezt 1985-ben. Tetszett nektek Christopher Hogwood felvétele?
Hát először is ez az a verzió, amit kevésbé játszanak, az már önmagában érdekes. És nagyjából akkor derül ez ki, amikor belép a csembaló. Ott van valami, ami annyira nem ismerem a kettőnek a különbségét, de rögtön megütött a fülemet, hogy ott ez nem az, amit én megszoktam az eddigi felvételektől. Nekem tetszett, nekem én a Hogwood-tal úgy vagyok, említettem már ezt a messiás felvételt, hogy vannak neki fantasztikus felvételi, és vannak olyanok, amik nagyon jók, de nem igazán érdekesek.
Nekem az volt az Hogwoodról mindig a benyomásom, hogy a viszonylag egyszerű dolgokat, már pedig hát azért a messiás kevésbé komplex zene, mint a legtöbb Bach mű, azokat sokkal jobban csinálja, mint mondjuk Bachot. Itt egyszerűen azt éreztem ennél a harmadik tételnél is, hogy nagyon sok minden kimarad, ami benne lenne a darabban. Ez egy sokkal gazdagabb és komplexebb tétel, mint ami itt szól. Ezzel együtt tulajdonképpen élvezhető, tehát semmi nagy bajt én itt nem érzek, csak ez sokkal színesebb, gazdagabb, izgalmasabb zenénél.
Igen, és azt hiszem, hogy friss, de nem hajszolt, elegáns tempó és előadás ez. A csembaluszólók elegánsan virtuózak, sajnos a B rész, ugye, ami elmegy hámolba, és aztán egyéb hangnemekbe, és mindenféle nagyon, hát szerintem nagyon izgalmas események zajlanak. Hát azok, az így eléggé mechanikus ebben az előadásban. Nem nagyon vannak kontrasztok, elég szűk a dinamika és skálája is. És hát a végén pedig angolosan távozik.
Hajlamosak vagyunk úgy tekinteni a felvételek történetére, mint ha ott is lenne valami egyértelmű tendencia. Lehet, hogy van, de azért talán nem annyira egyszerű a helyzet, hogy régen zongorát használtak, aztán jött a csemballó, aztán a historikus előadásmód, és akkor most itt vagyunk a 2020-as években. Mert van olyan felvétel, ami a 2000-es évek elején készült, és zongorát használnak benne. És van olyan felvétel, ami régen készült, 60-as években is csemballót használnak benne. Úgyhogy javaslom, hogy a harmadik tétel részletét most hallgassuk meg két olyan felvételen, ami ennek a szempontnak felel meg. 2003-as Murray Perálya felvétele, amelyen zongorát hallunk, a St. Martin in the Fields kamarazenekar játszik, és utána hallgassuk meg Stokowski felvételét, ami 1960-ban készült, egy régi felvétel, viszont csemballó szól. Murray Perálya 2003-as, utána pedig Leopold Stokowski 1960-as felvételét hallottuk. Az utóbbin csemballó szólt, az előbbin pedig zongora. Lehet ma a zongorával játszani Bachot? illik még zongorával játszani Bachot? Hogy tetszett? Mert Perájának fantasztikus ujjai vannak, szerintem ő nagyon jól játszott.
Nagyon szégyellem magam, nekem tetszett ez a zongora szóló. Ugyanakkor a zenetudós énem azt mondja, hát ez borzasztó. De hát mit csináljak?
Szerintem egy jó felvétel, azért hoztam el.
Semmi baj ezzel nincsen, mármint a zongorával, és egyértelműen ő talán az egész társaságból, tehát a 8 felvétel billentyűs játékosai közül a legjobb játékos, talán még a Herbert Tehaici, aki a Zárdonkor felvételén játszik, ő ilyen kvalitású billentyűs játékos. Nem is ez a baj, hanem talán ebben a tételben nem jön ki annyira, mint a másodikban és az elsőben, hogy szinte túl jó zongrista Perája, és ez egy csomó olyan dolgot csinál, ami nem igazából adekvát. Tehát egyszerűen ilyen szép megoldásai vannak, amitől egy kicsit minden kisimul, egy kicsit minden tökéletes, polírozott lesz. Nem baj, tehát sohasem bosszantó, ahogyan játszik, igazából élvezhető és szép, de azért nagyon nem egy ilyen előadást kívánok magamnak.
Tehát, hogy kevésbé kamara zenei?
Hát azt is lehet mondani, meg azt hallom, hogy itt azért 25 próba volt, tehát itt nagyon ki van dolgozva minden, ami egyáltalán nem baj, manapság ritkán jön össze ennyi. Ez egy nagyon jól megcsinált, nagyon jól kitalált, nagyon jól játszott felvétel, és mégis számomra nagyon messze van az optimálistól, és a zongorázása abszolút semmi bajom nincsen, és az övével meg konkrétan szintén semmi, nem ez a gond, ha van valami egyáltalán.
Most a spontaneitás bizonyosan hiányzik belőle, hát ez a Benedek úgy fogalmaz, hogy 25 próba volt legalább rá, ez szerintem ezt tükrözi. Másrészt meg a kontrasztok, illetve a zenei gesztusok is nagyon kulturáltak a szónak jó és rossz értelmében egyaránt. Szóval lehetne időként kicsit kevésbé kulturált, lehetnének nagyobb gesztusok, lehetnének nagyobb kontrasztok talán. Nem a kerekdettség és az ápoltság az egyedüli ismérve egy jó előadásnak, az is, de azért, hogyha a szerző nagy kontrasztokat ír le, vagy legalábbis számomra azt ír le, akkor lehet, hogy hiányolni fogom, hogyha az előadó ezeket lekerekíti, legömböíti.
Bezzeg a Giardino, ugye?
Bezzeg a Stokowski, aki szerintem nem kapott 25 próbát, nem is volt minden együtt, és aztán ő aztán igazán jól befejezte ezt a tételt és az egész darabot.
A befejezés az nem kontraszt, bocsánat, a sárban, az agyakban döngölés a számomra nem kontraszt. Ebből a szempontból egyébként nagyon jó, hogy ezek következtek egymás után, ugye az angolosan távozó Hogwood, illetve a nem is tudom, hogyan marciálisan vagy brachiálisan befejeződő Stokowski, ezek igen nagy kontrasztot alkotnak egymáshoz képest. Én a kontrasztot abban az értelemben hiányoltam a Perájától, hogy hát ugye a darab folyamán a dramaturgia egy kicsit elmosódik.
Ugye manapság a tempókról nagyon sokat tudhatunk, hogyha valakit érdekel, tehát azért ez egy nagyon alaposan dokumentált dolog, tehát nagyon sok 18. századi forrásunk van, és össze lehet rakni ezt a puzzle-t elég jól a később barokk német zenére és Bachra vonatkoztatva is. Kérdés inkább csak az, hogy akarjuk-e tudni ezt, vagy nem, és akarjuk-e alkalmazni, vagy nem. Na, azt kell, hogy mondjam, hogy a 8 felvétel közül a Perája előadásában tűnik úgy, hogy a harmadik tételnél legjobban megfelel a tempó annak, amit tudhatunk ma ezekről a dolgokról. Quantnak a pulzusszámlálós tempó megállapításai, a tempo ordináriónak a leírásai, a különböző összehasonlítások, az ütemmutatóknak az önmagukban való tempó kifejezésük, és a többi, és a többi. Ez mind tényleg arra mutat, hogy valami ilyesminek kéne kb. Lenni a tételnek. Ez nem azt jelenti, hogy feltétlenül rossz az, ami ennél lassabb vagy gyorsabb, de ez itt nagyon el van találva.
Kvartett mai műsorában Bach 5. brandenburgi versenyének felvételét hasonlítottuk össze Kovács Sándor zenetörténésszel, Csalog Benedek fuvola művésszel és Máté Balázs Gordonka művésszel. És elérkeztünk műsorunk azon pontjához, ahol választani kell. Melyik előadásban szólaljon meg Bach 5. brandenburgi versenye? Nem tudom, hogy egyességre tudunk jutni, döntsön egyikünk. Ti mit gondoltok, mit választani?
Legyen mindenkinek két választása, és hogyha van átfedés, akkor...
Sándor?
Hát én mondom a Giardinót, de ezt nyilván nem fogjátok elfogadni. Másodikként mondom a Harlonkort.
Benedek?
Én elsőként Kurtot, és másodikként Arnon Kurt.
Balázs?
Én elsőként mondom Arnon Kurt, és másodikként Kurtot.
Akkor egyértelmű a döntés. Következzen Bach 5. brandenburgi versenye, Nikolaus Arnon Kurt és a Concentus Musicus Wien felvételéről, amely 1981-ben készült.
Thank you. Thank you.
Kedves hallgatóink, a kvartett mai műsorában Johann Sebastian Bach 5. brandenburgi versenyének különböző felvételeit hasonlítottuk össze. Műsorunk végén pedig elhangzott a teljes mű, a Concentus Musicus Wien és Nikolaus Harnoncourt felvételéről, amely 1981-ben készült. Köszönöm a beszélgetést Kovács Sándornak, Csalog Benedeknek és Máté Balázsnak. Köszönöm, hogy eljöttetek. Munkatársam Bicó Fruzsina és Pergely János volt. A műsorvezetőt Katona Mártát hallották.
A 2024. szeptember 21-i adás ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Ma este Charles Gounod nagykultuszú 5 felvonásos operája, a Faust szól. A Goethe dráma alapján született mű főbb szerepeit Olha Kulcsinska, Jonathan Tettelman és Kyle Kettleson énekli. A Bajor Állami Operaház ének és zenekarát Natalie Stützmann irányítja. A február 8-ai előadás felvétele a Müncheni Nemzeti Színházból. Ma 19 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Új fejezet a spórolásban. Megérkeztek a Lidl fontok. Szkenneld be Lidl pluszkártyát és gyűjt a fontokat vásárlásaiddal, majd váltsd be őket ajándéktermékekre vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl plusz alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió fő bevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
Világsztárok és fiatal tehetségek, 40 ország, 200 szólistája. Merülj el a zenében július 1-e és 13-a között a Fesztivál Akadémia Budapest 11. Summer Festjén Budapest ikonikus helyszínein, a Zeneakadémián, a BMC-ben és a Széchenyi fürdőben. Művészeti vezetők Kelemen Barnabás és Kokas Katalin. Fesztiválakadémia.hu.
Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Rádió hangversenyek.
Köszöntöm kedves hallgatóinkat, kedves közönségünket a Dohnányi Ernő Zenei Központ Sapszon Ferenc terméből. Világjáró művészeink sorozatunkban Vámosi Nagy Zsuzsa fuvola művész és Balogh Zsolt zongora művész hangversenyét hallgathatják meg. Elsőként Philippe Gobert A-dur szonátája hangzik el előadásukban. Philip Gober Ádúr szonátája hangzott el. És most következzék Paul Tafanel Sicilian etüdje, opusz 7-es.
Thank you.